dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Felvidékről, Észak-Komáromból, a Mária Rádió stúdiójából. Önök a szombati napindító műsorát hallják, a mikrofonnál
Bucsa Kildikó,
Hegyi Péter
és Kucsera Mária Valéria. Megköszönöm már előre technikus munkatársainknak a szombati szolgálatot. Tehát szombat van Szűz Mária napja, mégpedig ma a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének emléknapja van. De napindítónkat, mint mindig, kezdjük ma is reggeli imával.
Szívem első gondolata, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Ámen.
Hatodik Pál pápa, imádság Mária szívéhez. Szeplőtelen szívednek ajánljuk az egész emberiséget, Mária. Mutasd meg nekik az utat az egyedüli és igaz megváltó Jézus Krisztus megismeréséhez. Őrizd meg minden szerencsétlenségtől, minden bűntől és következményeitől. Add meg az egész világnak a békét igazságban, igazságosságban, szabadságban és szeretetben. Ó, szeplőtelenül fogantatott szív! Ajánlj felszüntelenül a három személyű egyistennek, fiad Jézus Krisztus drága vérét, amelyet a keresztfán legszentebb szívéből kiontott a világ megmentéséért, hogy Isten haragja megenyhüljön általa, és engesztelés nyújtson minden bűnért, s ő még egyszer kegyes és irgalmas legyen a világhoz, hogy a világ megmeneküljön a pusztulástól és romlástól. Ámen.
Kedves hallgatóink, önök a napindító műsorunkat hallják. Nagy szeretettel köszöntjük Rafael és Dina nevű kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat. A Rafael név a héber Rafael névből ered, amelynek jelentése Isten meggyógyított. A Dina héber eredetű női név jelentése ítélet per.
Most pedig, kedves hallgatóink, hallgassuk meg a napi evangéliumot Péter atya tolmácsolásában.
Evangélium Lukács könyvéből. Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudtak volna róla. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. 3 nap múlva akadtak rá a templomban. Ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk. Ezt felelte. De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Szív úgy tűnik, hogy automatikus része az életünknek. Sokszor nem vesszük észre a működését, és ő mégis ott van. Bennünk van. Velünk van. Éppen amikor nagyobb mozgásban vagyunk, lehet, amikor sportolunk, vagy sietünk valahova, akkor vesszük észre, hogy aha, jobban dobog a szívem, erősebben. És valóban, olykor több benne a vér, mert el kell neki látni az egész testünket. Igen, a vér, amely oly drága folyadék, oly értékes számunkra, az életünknek. És ugyanúgy, a szívben, mondhatjuk Mária szívében, ott van a legdrágább folyadék, ha szabad így kifejezni, a kegyelem. Kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Mária szíve nem félig megtelt, vagy lehet kétharmadába, hanem teljesen. És ez a szív mindig dobog, él valakiért. Ebben a szívben az Isten szeretete teljesül meg. Ez a szeretet ott van a maga teljességében. A szív, ugye valamikor észrevesszük, hogy annyira dobog, hogy mintha fájdalmas is lenne. Mert van úgy, hogy a szív nem kap elég teret az életéhez, a működéséhez. A szív elég nagy. Csak az, ami körülötte van, az lehet nem ad neki elég esélyt arra, hogy kimutassa a nagyságát. Ez mutatkozik meg Fatimában is. Amikor tudjuk 1917 évben, június 13-án, Szűz Mária kicsit másképp jelenik meg, mint más alkalmakkor. Megmutatja a szívet, az ő szívét, viszont amely tövissel van körülvéve. Igen, a tövis az, amely korlátozni akarja Mária szívét, Mária szeretetét. Nem akar Máriának teret adni. Ezek a tövisek a mi szeretetlenségünk, a mi bűneink. De az anyai szív az nem adja fel. Akkor is, ha ezek a tövisek fájdalmat okoznak, ez a szív akkor is dobogni akar. Tovább. Elfogadja a fájdalmat. Jézus meghívja a világot, hogy engesztelje az ő édesanyjának a szívét, ezt a szeplőtelen szívet. Igen, testvéreim, azt a fájdalmat, amit a bűneinkkel, a szeretet hiányunkkal okoztunk, hogy próbáljuk jóvá tenni. Ez történik, amikor valaki megtartja a fatimai szombatokat, a hónap első szombatjait, hogy ez alkalomattán meggyónik, szent áldozáshoz járul, és elimádkozza a rózsafűzért elmélkedésekkel együtt, amelyek 15 percen át tartanak. És legalább 5 ilyen szombatot megtart. És tudjuk, hogy annak a léleknek az Úr a szűzanya szeplőtelen szívén keresztül, amely úgy szintén nyitott szívé válik, mint ahogy Jézus szíve is, ezáltal a szív által sok kegyelmet ígér nekünk, és az örök életet. Viszont figyelmeztet, vagy jobban mondva, arra akar minket meghívni, hogy ne csak külsőlegesen tartsuk be ezeket a feltételeket, ne csak azért, hogy keressük a saját előnyeinket. Mi lesz belőle nekem? Hogyan csak én ne kell, hogy szenvedjek majd a jövőben? Nekem jobb legyen. Hanem Jézus rámutat a jelenésben arra, hogy többet ér az, amikor a lélek éppen odafigyelve Máriára, az ő szenvedésére próbál engesztelni. Tehát Jézus így akar minket tanítani, hogy a mi szívünk is ne csak önmagunkért dobogjon, hanem valakiért. Azért, aki már sokkal hamarabb, még amikor nem is léteztünk, az ő szívében már minket hordozott. Már bele voltunk írva, nem csak az elméjébe, hanem lényegileg ő belé, az ő szívébe. Legyen hát a szűzanyán keresztül maga az Úr a mi szívünkben is. Kinek élek én? Kiért dobog az én szívem? Thank you.
mint bárki az ég alatt, minden sejtedet számon tartok, mert fontos vagy nekem. Jobban értelek, mint te saját. Jobban kívánlak, mint bárki az ég alatt, mikor érted meg végre, hogy a boldogságot az én örömöm. Gyere hozzám, és vedd fel az igát, amit én adok, annak a terhe könnyű. Gyere hozzám, és vedd fel az igám, mert ott vagyok, és eljetted húzom én. Gyere hozzám, és vedd fel az igám, nálam békét lesz, mit más nem adhat meg. Hát gyere hozzám, mert szeretlek, és fontos vagy nekem. Jobban értelek, mint te saját magad. Jobban kívánlak, mint bárki az ég alatt, mikor érted meg végre, hogy a boldogságot az én örömöm. Hát gyere hozzám, és vedd fel az igát, amit én adok, annak a terhe könnyű. Hát gyere hozzám, és vedd fel az igám, mert ott vagyok, s helyetted húzom én. Gyere hozzám, és vedd fel az igám, nálam békét lesz, mit más nem adhat meg. Hát gyere hozzám, tedd le minden teredet, mert szeretlek, vagy
mások jósága. A földhöz vonz minket a nehézkedési erő. A nehézkedési erőn igyekszünk úrrá lenni. Lépünk, sárkányt készítünk, vagy repülőre szállunk. Valami erő az arra is, hogy a másikról rosszat mondjunk. Ki nem valhatja be, hogy embertársa szemében könnyen észreveszi a szálkát, míg a saját szemében nem látja a gerendát. Más lenne az élet, és több lenne az öröm, ha ezt a nehézkedési erőt szintén legyőznénk. A sok rossz, amit másokról elbeszélünk, nem a levegőt szennyezi, közérzetünket. Hazug képet festünk ugyanakkor az emberekről. Mert nem lehet, hogy mindenki csak rossz, csak hitvány, csak helytelent tesz. A jóságot észre kell venni és szóvá tenni. Ha látod a jót, beszéld el. Dicsérd a szemébe, dicsérd a háta mögött. Híreszteljük el a hűséget. Híreszteljük el, ha valaki megtartotta a szavát. Beszéljük ki annak a nevét, aki önzetlen volt. Miért ne mondanánk el a jót, hogy segítettek, udvariasak voltak? Aki kimondja a jót, jóságra derít fényt. A jóság nélkül kihalt volna az emberiség. Volt mindig, aki háborút üzent, és mindig volt, aki békét kötött. Öröm, ha magadról hallod a jót. Öröm, ha másokról beszéled el. Mondj jót másokról. A rosszat pletykálók kedélye keserű, arcuk sárga. Mások jósága, ha látod és elbeszéled, örömmel szépíti meg életed.
Kedves testvérek, folytatjuk napindító műsorunkat, most pedig a helyi komáromi Selye János gimnázium végzős diákjaival beszélgetünk, itt a stúdióban, akiket nagy-nagy szeretettel köszöntünk. Beszélgetősünk iskoláról, érettségiről, továbbtanulásról, cserkészetről, pandémiáról. Legyetek tehát szeretettel üdvözölve, megkérnélek, hogy pár szóval mutatkozzatok be a kedves hallgatóknak.
Üdvözöljük a kedves hallgatókat! Én Juhász Eszter vagyok, és Tardoskedről érkeztem.
Én pedig Dékány Barbara vagyok, és Udvardról jöttem.
Első kérdésem talán az lenne, hogy hogyan éltétek meg a pandémia 2,5 hónapos időszakát? Mi volt, ami a legnehezebb volt az egészben? Hát azért az nem egyszerű időszak volt, gondolom, és hát egy érettségi előtt álló diákok életében?
Hát igen, nem volt könnyű időszak valóban, és szerintem az volt benne a legnehezebb, vagyis hogy legalábbis számomra, hogy nagyon gyorsan következett be mindez. Szóval egyik napról a másikra kellett kiszakadnunk az addig mindennapos rutinunkból. Szóval egyik napról a másikra nem mentünk iskolába, és egyszerűen nagyon bizonytalanná vált minden. Szóval nekünk amúgy is ez a negyedik osztály, ez hát nagyon sok mérföldkővel lett volna tele, és minden bizonytalanná vált. Szóval nem tudhattuk, hogy lesz-e érettségünk, vagy egyáltalán hogyan lesz a ballagásunk. Nem tudtuk azt, hogy egyáltalán mikor találkozhatunk újra a barátainkkal, osztálytársainkkal, tanárainkkal. Úgyhogy a kezdetben ez volt a nehéz, és hát aztán idővel jött a többi nehézség.
Én úgy gondolom, hogy a legtöbb embernek valószínűleg a bezártság volt a legrosszabb, hogy nem mehetett senki sehova, és tényleg nem lehetett tudni, hogy mikor ér véget ez az egész. Én is a bizonytalanság miatt pánikoltam be, illetve stresszeltem a legtöbbet, mivel nagyon szerettem volna minél hamarabb letudni az érettségit, illetve pontosan ezeket a mérföldköveket, amiket Eszter is említett. Viszont nem tudtuk azt se, hogy egyáltalán találkozunk-e még, mint osztály idén. Ez nagyon megviselt bennünket.
Gondolom azért tartottátok ugye a kapcsolatot a többiekkel, és a többiek is így élték meg, tehát ez valahol ilyen általános volt.
Hát igen, nagy szerencsénk van, hogyha mondhatom így, hogy mindez a 21. században történt meg, mivel mindenki kihasználhatta a technika, adta vívmányokat, meg lehetőségeket, szóval minden nap kapcsolatban voltunk a barátainkkal, tanárainkkal is, meg hát így valósulhatott meg ez az online oktatás is. Úgyhogy hát igen, a technika az tényleg nagy segítséget nyújtott a mindennapokban.
Szeretném megkérdezni, hogy mondtátok, hogy számotokra mi volt a legnehezebb ebben az időszakban, viszont volt valami tanulság is? Volt olyan, amiből tanulni lehetett ebbe a 2,5 hónapba? Vagy ahogy másképp látjátok ezután a dolgok működését esetleg?
Sose gondoltam, hogy számomra ennyire fontos lesz az, hogy fizikailag részt vegyek egy szentmisén például, szóval hogy ez számomra nagyon fontos, hogy ott legyek már tényleg a templomban, és nagyon rosszok voltak ezek a kanapés szentmisék, mert nem lehetett úgy megélni az egészet. Tehát, hogy hiába figyeltem, és ott tudtam lenni, de lélekben azért mégis más.
Igen, számomra is ez nehézség volt, főleg az, hogy ugye a kereszténység legnagyobb ünnepén, húsvét közben volt ez az egész járvány, és tényleg ez nagyon, nagyon nagy nehézséget okozott nekem is, hogy lélekben át tudjam élni mindezt, amit akkor ünneplünk. És ha tanulságról van szó, akkor szerintem nekem az a tanulság, hogy becsüljem meg mindazt, ami most van, és semmit ne vegyek készpénznek, mert minden nagyon törékeny körülöttünk, és ez most nagyon bebizonyosodott. Szóval bármikor jöhet egy olyan dolog, ami egyszerűen keresztbe töri az egész mindenséget körülöttünk. Szóval semmi sem állandó.
Egyik percről a másikra. Ugye ez alatt az időszak alatt ugye befutott ez a digitális tanítás. Hogyan éltétek meg ezt? Milyen előnyöket tapasztaltatok? És megint csak a hátrányokat ez alatt az idő alatt?
Hát én kezdeném a hátrányokkal, mert azt mindig könnyebb elmondani. Tehát kezdetben nagyon sok helyről érkezett hozzánk információ, tehát nem csak egy platformról kaptuk a feladatokat, illetve leckéket, illetve nem csak egy helyre kellett elküldeni azokat, hanem egyszerre 5 internetes felületről is érkeztek az információk. Nagyon nehéz volt feldolgozni, illetve figyelni arra, hogy betartsuk a határidőket, és mindent olyan szinten tudjunk teljesíteni, ahogy azt mi is elvárjuk önmagunktól, illetve a tanárok is elvárják tőlünk.
És akkor hát az előnyök, akkor az előnyöket pedig elmondom én. Szerintem az volt az előny, hogy nagyobb szabadságunk volt, tehát hogy be tudtuk magunknak osztani az egész napunkat. Mikor kelünk föl, mikor tanulunk, és meddig tanulunk. Igen, szerintem csak ennyi volt az előnye igazából. Uh-huh. Ez a szabadság.
Igen. Naponta hány órát töltöttetek így a számítógép előtt?
Igazából
körülbelül.
Úgy tűnhet, hogy kevesebbet kellett tanulni, viszont nem, mert sokkal jobban elhúzódik ez az idő, amit a gép előtt töltünk. Szóval van, hogy reggel 9-től délután 3-ig folyamatosan ott kell ülni a gép előtt, hogyha minden győzni akarsz. És nekem van 2 kisebb testvérem, és ők még mindig így tanulnak, ugye mi már nem, mert már érettség után vagyunk, de ők még mindig így tanulnak, és látom rajtuk is, hogy nagyon fárasztó ez.
Igen, igen, nekem is ugye a környezetemben ott él egy 5. kislány, és már nagyon örült annak, hogy de jó, hogy már megyünk vissza az iskolába, nem már nem kell ott ülni. Tehát nagyon érezték ugye ezt a fizikai hiányát a többieknek is. Na most azért úgy gondolom, hogy kevesen tudják, hogy hogyan is ment végbe az érettségi ezen körülmények között. Beszámolnátok erről egy kicsit, hogy hogyan érettségiztetek, és hogy folyt az érettségi?
Tehát nagyon sokáig nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, hogy egyáltalán lesz-e szóbeli. Az írásbeliről tudtuk, hogy eltörölték, viszont nem tudtuk tényleg, hogy fog működni a szóbeli érettségi. És amikor megtudtuk, hogy tulajdonképpen megkapjuk azokat a jegyeket, amelyeket eddig gyakorlatilag megszereztünk az előző éves bizonyítványok alapján, akkor azért gondolom, mindenki nevében mondhatom, hogy megörültünk, mert így kifizetődött az a munka, ami 4 éven keresztül végeztünk. Viszont voltak ezek az 5. illetve 6. választható tantárgyak, ezekre, akinek szüksége van, be kellett menni, nem kaptuk meg a jegyet magától értetődően, hanem el kellett menni, és rendesen a korábbiakhoz viszonyítva, de mégis rendesen be kellett menni, és meg kellett csinálni az érettségit.
Igen, ezek a választható tantárgyból az érettségik úgy néztek ki, hogy szigorú biztonsági előírások alapján, tehát több napig folytak az érettségig, mert ugye úgy kellett megoldani az egész időbeosztást, hogy egyszerre csak a tanárok és maximum két diák legyen az érettségiző osztályban, és hát nagyon vicces volt, mert például én a nagy tornateremben érettségiztem, ez is szintén amiatt volt, hogy ugye szét tudjunk ülni, és hogy mindenki biztonságban legyen. Bemenetkor megmérték a lázunkat, maszk volt rajtunk, kézfertőtlenítőt használtunk, de én szerintem, én kémiából érettségiztem, és nekem nagyon jó élmény volt, hogy átélhettem, és hogy tényleg álmodhatom magamról, hogy érettségiztem, rendesen
igen,
szóba
is. Igen, nem maradt ki az érettségi azért mégse az életetekből. Barbara, te miből érettségiztél? Mit választottál?
Társadalom ismeretet választottam 5. tantárgyként, és én is szerettem volna megtapasztalni, hogy tulajdonképpen milyen is az az érettségi, úgyhogy én is elmentem és megcsináltam.
Igen, gondolom, hogy mikor meghallottátok, hogy nincs érettségi, ugye akkor egy nagy kő esek le a szívetekről, de azért van egy hiány érzet, hogy azért jó lett volna. Mik a terveitek a jövőben? Merre mentek? Tovább tanulás?
Hát terveink azok vannak, aztán ember tervez, Isten végez, ahogy mondják.
Igen.
Szóval hát én a biológiával szeretnék így foglalkozni a jövőben, aztán hát most zajlanak a felvételik, még nincsenek eredmények, úgyhogy hát bízunk a legjobbakban.
Igen.
Mind a ketten Pozsonyban szeretnénk folytatni a tanulmányainkat. Hát kiderül, hogy sikerül ez, meg hogy hova vesznek fel. Még nem akarunk elkiabálni semmit, még nem kaptunk eredményt, de imádkozunk és bízunk a Jóistenben, hogy megsegít bennünket.
Én jó magam is ugye a gimnáziumban hétoktatok, és nagyon jó ott mindig a hangulat, és szeretek oda menni. És jó volt veletek is együtt dolgozni, mi az, amit elvisztek valójában a gimnáziumból?
Én bízok benne, hogy a baráti kapcsolataink lesznek azok, amik mindenképp megmaradnak. És persze nagyon sok tudás, amit ott kaptunk, illetve ott megtanulhattunk, az is említésre méltó. Mert úgy gondolom, hogy a legtöbb tanár igyekezett bennünket még ebben a nehéz időben is úgy felkészíteni, hogy az ne csak az érettségire, illetve az évvégi jegyekre, de az egyetemen is hasznossá váljon számunkra.
Igen, én is egyetértek. Szóval mindenféleképpen nagyon jó alap lesz nekünk az egyetemen az a tudás, amit itt megszereztünk, és számomra is a baráti kapcsolatok, és ez az összetartozás érzése lesz az, amit szerintem magammal tudok vinni, hogy tényleg az egész sejés atmoszféra szerintem ilyen nagyon családias, és hiába vagyunk ott több mint 600-an, viszont mégis ilyen összetartozást érzünk ott szerintem.
Igen, én is ugye ezt tapasztaltam, tehát a régebben végzett diákok is még nagy-nagy szeretettel jönnek vissza évek után is, 10 év után, 15 év után, még mindig találkozgatunk, tehát egy kiválasztanak ugye egy hétvégét, és akkor jönnek. Tudom, hogy mind a ketten cserkészek vagytok, és aktív cserkészek, aminek én nagyon szívből örülök. Milyen nyári programjaitok vannak, akár a cserkészeten belül, vagy így általában?
Sajnos a higiéniai előírások miatt most nagyon sok tábor elmarad, például mi sem megyünk táborozni idén nyáron, viszont igyekszünk minél több kinti programot, illetve esetleg kirándulást szervezni a gyerekeknek. Métázni fogunk sokat, ugye szintén muszáj kint lennünk, és igyekszünk majd szerintem azért néha ősi foglalkozásokat is tartani, amik nyáron nem jellemzők, de mivel ebben az időszakban ezek is elmaradtak, bepótoljunk őket, vagy igyekszünk majd kicsit.
Ott helyben, tehát a faluban, ahol éltek, igen.
Igen, Barbie az udvari csapathoz tartozik, én pedig a tardoskedi csapathoz tartozom, és hát ezt igazából minden csapat szerintem másképp oldotta meg, hogy hogyan vészelje túl ezt a járványt. Mi például online őrsi foglalkozásokat tartottunk, szóval videóhívásba voltunk kapcsolatban hetente a gyerekekkel, és ez is energiát adott, meg így motivált minket, meg mi is próbáltuk őket motiválni. És most pedig, hogy már így enyhültek a korlátozások, így mi is már elkezdtünk kint őrsi foglalkozásokat tartani, meg ilyen kislétszámú délutánokat, ahol játszunk velük, többnyire sportolunk, meg ilyesmiket csinálunk.
De jó.
Mondtátok, hogy aktív tagjai vattok a cserkészek, csak aktív cserkészek vattok. Ugye június 4-én több helyszínen meggyújtották az összetartozás tüzét. Elmondanátok a hallgatónak, hogy miről szólt ez az esemény?
Az összetartozás tüze az arról szól, ugye Trianonnak volt most a 100. évfordulója, és ez arról szól, hogy a világon, ahol élnek magyarok, meggyújtanak egy tüzet, és ezzel is jelzik azt, hogy ők ott vannak, élnek, és mégis összetartoznak. Mi ezt a tüzet Tardoskedden is meggyújtottuk a csapatunkkal, a Tardoskedd község önkormányzatával együttműködve, tehát úgy volt meghirdetve az egész akció, hogy tényleg az egész falunak nyilvános volt, persze nagy térbe voltunk maszkokkal, meg ilyesmi, és cserkészek megrakták a tüzet, szóval mi raktuk meg a tüzet, és volt ilyen kisebb kultúrműsor is igazából, mint szabadtéren, meg mi is részt vettünk, amiben tudtunk. Úgyhogy nagyon szép volt, igazából ilyen magasztos volt az egész.
Igen, nálunk is volt ez a megemlékezés, illetve mi is részt vettünk benne. Nem a faluval, de az egyházzal közösen lelki atya hívott bennünket, hogy szeretné, ha mi is ott lennénk mindenképp. Mi persze szívesen elmentünk, mert mi is fontosnak tartjuk magát az összetartozást. Nálunk nem volt gyakorlatilag tűz, gyertyákkal oldottuk meg, az időjárás nem tette lehetővé számunkra tüzet.
Köszönjük szépen, lányok, és hát nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttetek ide a stúdióba, ebbe a kora reggeli órába.
És köszönjük szépen a meghívást.
Igen, és hát kívánjuk, hogy a Jóisten áldjon meg benneteket, és vezessen továbbra is, hogy váltsa valóra az álmaitokat. Isten áldjon meg benneteket. Köszönjük szépen!
Pedig következzenek az aktualitások, a kis ajánlónk. A Buzitai Szentkereszt felmagasztalása plébánia közössége idén a 73. Jézus szíve fogadalmi búcsújára készül, június 21-én, vasárnap, 10:30-kor. Minden Jézus szíve tisztelőt örömmel várnak, hogy imádkozzanak együtt egymásért. A Bacsfa Szent Antali plébánia szeretettel várja a híveket a könnyező szűzanya búcsújára, melynek programja 4 órakor rózsafűzér, 5 órakor ünnepi szentmise, 7 órakor lorettói litánia. A szentmise és az áltatosságok a templomkertben lesznek, a hagyományos körmenet elmarad. A búcsún résztvevő híveket kérik, hogy a búcsú idején érvényben lévő szlovákiai hatóságok által előirányzott járványügyi szabályzatokat tartsák be. A résztvevők regisztrációja a járványhelyzet miatt kötelező a következő telefonszámon 0650-400-140 vagy a bacsfa-szentantal@gmail.com e-mail címen. Csallóközi Múzeum és a Bíró Márton Társulás közösen szervezi meg június 24-én, szerdán, 5 órai kezdettel Nagy Attila a Sárga Kastély története című előadását a Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum kiállítótermében. Június 27-én, Szent László király ünnepén, 5 órai kezdettel kanonoki beiktatásra kerül sor a Győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Az ünnepi szabadtéri szentmise 6 órakor kezdődik a székesegyház előtt Marton Zsolt váci megyés püspök főcelebrálásával, ezt követően indul a Káptalandombról a hagyományos fogadalmi körmenet a Szent László hermával. A fogadalmi körmenetet Veres András megyés püspök vezeti. A körmenet tervezett útvonala Káptalandomb, Bécsi kaputér, Király utca, Dr. Kovács Pál utca, Jedlik Ányos utca, Gutenberg tér, Káptalandomb. A résztvevőket tisztelettel kérik az érvényben lévő járványügyi rendelkezések betartására.
Thank you. Szűz Máriáról. Jessze bimbós vesszeje, tetsző tavasz elseje, üdvösség hirdető. Teljes rózsa, nincs tele, nincs egyetlen szepleje, szeplőt eltüntető. Forrás lett a szűzi méh, paradicsom kertjeé, mely élő vizet ad. Sőt, aranytrón, isteni, hol az atya fölkené királyságra egy fiát. Illatoknak hajloka, csoda templom csarnoka, a nagymester remeke, melynek Krisztus volt maga, rajt a test a tunika, fölszentelő püspöke. Egy 1495-ből származó zágrábi misekönyvből, Sík Sándor fordítása.
Méltatlanként jöttem hozzád, Istenem, bűn szennyezte lelkem, most megengemet. Szívem kemény kérgét törje szét szabad, vesd jó szívbe ígéd, mely termésre sem fogja tetteit, és azt sem veszi észre, kit minden nap így megfeszít. Most mégis arra kérlek, mert bűnösen nincs ének, hamis a dallam. Na, 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 na.
Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
Felújították és a közszolgálatába állították Náczeg utolsó megmaradt polgári házát. A helyiek által Benceház néven ismert kúriát 1929-ben építették. 90 éve elmúltával